Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
Tegnap június 13-án a magyar feltalálók napját ünnepeltük. De mit jelent ma, a 21. században a magyar lelemény? Csupán porosodó szabadalmakat a levéltárban, vagy a mindennapjainkat, láthatatlanul mozgató csúcs technológiát? Jó napot kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Mai adásunkban egy belső utazásra hívom Önöket. A mikroszkópok lencséitől, az emberi agy sejtjein és a tiszta matematikán át egészen a világűrig tágítjuk a kört. Kezdjük a ponttal, ahonnan a hazai innováció modern időszámítása indult. 1941. június 13-án jelentették be a valaha volt legsikeresebb magyar szabadalmat. Idézzük fel magát a feltalálót, Szentgyörgyi Albertet hallják egy archív felvételről.
A tudomány az elsősorban megismerést keres tekintet nélkül arra, hogy van annak pillanatnyi gyakorlati haszna vagy sincs. A mi munkánk lényege az, hogy az élő szervezet működését akarjuk megérteni. Tanulmányozunk ezt a szervezetet, a komplikált gépezetet, amelynek egyes csavarjai és kerekei a molekulák. Minél jobban ismerik meg a gépezetet, annál könnyebb lesz egy-egy elkapott csavart újjal pótolni, egy-egy sófot kicserélni, vagyis egy betegséget gyógyítani. Ha az ember hozzákezd, hogy tudományos szempontból jobban megösmeri az élősejt működését, hogy persze aztán néha váratlanul rájön egymás olyan dologra is, aminek mindjárt hasznát is lehet venni. Így jutottam én például pár éve előtt az égési folyamatok tanulmányozása közben váratlanul egy vitamin felfedezéséhez, ami ma nagyon sok embernek menti meg az életét. De az csak amolyan véletlen. Mi nem ezt keressük, de ha véletlen rábukkanunk, persze hát mi is örülünk neki.
Szentgyörgyi Albert felfedezése megváltoztatta a világ egészségügyét. Ez a fonal a biológiailag aktív anyagok kutatása nem szakadt meg. Mi történik akkor, ha a magyar szürkeállomány egy globális népbetegség, a skizofrénia és a bipoláris zavar kezelésére keres választ? A hazai gyógyszeripar történetének legnagyobb sikere kötődik ehhez. A Richter Gedeon NRT kutatói által kifejlesztett kaliprazin nevű molekula ma már az Amerikai Egyesült Államokban is világszerte százezrek mindennapjait teszi élhetővé. Hogyan lesz egy laboratóriumi lombikból az USA-ban piacvezető antipszichotikum? Greiner István vegyészmérnököt Gimes Júlia kérdezte tavaly decemberben.
A kaliprazin valóban a magyar gyógyszeripar legnagyobb sikere, földet rengető siker, és a magyar gyógyszeripari kutatás felestésznek és az egész magyar gyógyszeriparnak ez egy nagy ismertséget adott. Ugye most már 3,5 milliárd dollár fölötti az éves forgalom ennek a terméknek, és több mint 60 országban van törzskönyvezve, tehát Amerikán és Európán kívül még nagyon sok országban. 4 indikációban egyébként, depressziós kórképekben is, csak ez nem Európában, hanem Amerikában. Erre büszke lett mindenki, aki a hazai gyógyszer kutatásfejlesztésben részt vesz, hiszen bár a Richter csinálta, de millió egy ember jött különböző helyekről, egyetemi kutatóhelyekről, akadémiai kutatóhelyekről. Onnan kaptunk inspirációkat, tudást, úgyhogy ez egy közös siker. A pénzügyi siker nyilván a cégé.
A kaliprazin az első és jelenleg egyetlen olyan gyógyszer, ami a szkizofrénia negatív tünetegyüttesére vagy tüneteire hat, amit a pszichiáterek úgy szoktak megfogalmazni, hogy a pozitív tünetek azok, amiknek nem kéne lenni, amik plusz tünetek, mit tudom én, a halucináció, és egyebek a negatív tünetek pedig, amiknek kellene lenni, például boldogulás a szociális életben, vagy igény a higiénére, és ezek pedig nincsenek.
Igen, körülbelül így néz ki. Ez nem feltétlenül kell, hogy két külön személyben jelenjen, meg lehet ez vegyesen is, de nagyon nagyon gyakori azért az, hogy inkább negatív tünetes skizofréniáról van szó, ezeket vesz észre kevésbé a társadalom. Ők azok, akik visszahúzódóak, nem kommunikálnak, egyszavas kommunikációkat csinálnak, és az érdeklődésük a társadalom iránt az alacsony, de természetesen bizonyos skizofréniára jellemző tüneteket mutatnak, ami nem negatív. A kariprazin tulajdonképpen abban az első, hogy egy olyan klinikai vizsgálattal igazoltuk a negatív tünetekben történő előnyös hatását, amilyet korábban senki nem csinált. Tehát mindenki mondta, hogy az ő anyaga is hat itt, meg úgy, meg negatívra is jó, meg mindenre jó, de nem volt róla egy a szabályok szerint kivitelezett klinikai vizsgálat. Ezt a Richter klinikusai megcsinálták, sikeres volt itt Európában, és ez egy nagyon fontos előrelépés volt. Azóta se csinálta senki meg a vegyületével az ilyen típusú klinikai vizsgálatot, tehát kijelenthetjük, hogy klinikai bizonyíték csak a kariprazinra van, hogy a dominánsan negatív tünetegyüttest mutató skizofrénekben előnyös hatást tud kiváltani ez a gyógyszer.
És ugye elmondhatjuk, hogy ez az egyetlen olyan originális magyar gyógyszer, amiben végig ott voltak a magyarok, végig a fejlesztésben, ami tartott 15 évig.
Tulajdonképpen ez a kutatás ez 2001-ben indult el, tehát 14 év volt, amíg eljutottunk a amerikai törzskönyvig, és utána rá 2 évre lett csak meg az európai törzskönyv, tehát ez egy hosszú 15 plusz éves fejlesztés volt, és még ma is zajlik, még ma is próbálunk újdonságokat felmutatni a kariprazina kapcsolatban.
A gyógyszer molekulák világa után lépjünk az atomok szintjére. Ahhoz ugyanis, hogy a modern világunkat hajtó mikrocsipek, napelemek és okostelefonok működjenek, elképesztő mérési precízióra van szükség. Kevesen tudják, de ebben a globális versenyben egy magyar cég diktálja a tempót. 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Intézetének néhány fizikusa alapította meg a Semilab céget olyan félvezetőkkel kapcsolatos méréstechnikák fejlesztésére, amelyek akkor szinte még ismeretlenek voltak a világon. A Semilab igazi sikertörténet lett. Ma Magyarország legnagyobb olyan csúcs technológiában működő vállalata, amely 100%-ban magyar tulajdonban van. Körülbelül 1200 szakembert foglalkoztat. A méréstechnikában létrehozott eszközeik, fejlesztéseik világszerte nélkülözhetetlenek a legnagyobb memória és chipgyártó, napelem, illetve kijelzőgyártó cégek számára. Basa Péter mérnök fizikus, a Semilab félvezető fizikai laboratórium ZRT optikai méréstechnológiai divíziójának helyettes vezetője tavaly Gábor Dénes díjban részesült.
A félvezető eszközök gyártás technológiája során rendkívül nagy tisztaság, rendkívül nagy pontosság szükséges, és olyan ipari automata mérőmrendezések szükségesek, hogy ezeket az esetleges hibahelyeket, amik a gyártás során keletkeznek az anyag kristály szerkezetében, vagy az anyagi minőségben, tehát például idegen szennyező atomok jelenlétével kapcsolatosak, ezeket ki tudjuk mutatni, illetve manapság a félvezető szerkezeteknek a felületén történik az elektronikus eszköznek, a mikrocsipnek a működése, és ott játszódnak le azok az elektronikai folyamatok, amiktől végül működik a mikrocsip. A félvezető szerkezeteknek a felületét pedig nagyon pontos mikrométer tört része alatti vastagságú vékony réteg bevonatokkal látják el. Ezek az aktív rétegek játszanak aktív szerepet a mikroelektronikai áramkör működésében, és ezeknek a vékony rétegeknek a vastagsága, a különböző strukturális dimenzióinak a meghatározása mindig egy félvezetőipar által igényelt terület. Ezek a mindennapok használati tárgyaiban megjelennek, tehát a mobiltelefonok, számítógépek, memória, csipek, síkképernyős kijelzők, és ezekben az iparákokban a Semilab kritikus kulcsbeszállító. Hátrány, hogy Magyarországról kell nekünk azt kitalálni, vagy megérteni, hogy a külföldön működő iparágaknak milyen méréstechnikai igényei lesznek. Ezt próbáljuk úgy áthidalni, hogy a budapesti fejlesztésért felelős kollégák többet utaznak, én is viszonylag sűrűn járok, elsősorban a Távol-Keletre, Kínába, Tajvanra, és ott próbálunk olyan üzleti kapcsolatokat, illetve műszaki kapcsolatokat kialakítani a kulcsvevőinkkel, hogy ők már azelőtt, hogy a fejlesztéseiket elindítanák, megosszák velünk azt, hogy mi várható, milyen igényeket fognak támasztani velünk szemben. Mi a világében a lábban lévő vevőinkkel tartjuk a kapcsolatot, és tőlük is nagyon sokat lehet tanulni. További segítség az, hogy több magyarországi egyetemmel, kutatóintézettel van együttműködési kapcsolatunk, tehát a magyarországi technológiai egyetemi felsőoktatási tudást is valamilyen szinten be tudjuk csatornázni, és talán az ennek a szépsége, hogy ebből a sok különböző forrásból érkező információt úgy tudjuk strukturálni és leszűrni, hogy abból egy használható konklúzió vagy ötlet keletkezzen, ami utána üzletileg is életképes.
Láttuk a csippeket, de mi a helyzet az élő szövetekkel, a legbonyolultabb biológiai számítógéppel, az emberi aggyal? Ahhoz, hogy megértsük a gondolkodást, látnunk kell a sejtek hálózatát működés közben. A Roska Botond és Rózsa Balázs által alapított Brain Vision Center, valamint a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai olyan virtuális valóság eszközt fejlesztettek ki, amellyel az egerek a virtuális világot valóban három dimenzióban látják. Az egyik legtekintélyesebb tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nem csak az új eszközt mutatja be, hanem meghökkentő új agykutatási eredményekről is beszámol. A rendszer iránt óriási az érdeklődés, mert új távlatokat nyit az észlelés, a tanulás, a viselkedés, a memória folyamatok, szóval az agyműködés tanulmányozásában és megértésében. Judák Linda kutatóorvos és Rózsa Balázs fizikus kutatóorvos, a Brain Vision Center igazgatója beszél.
Egy olyan virtuális valóságrendszert alkottunk meg, amit ez idáig gyakorlatilag senki nem volt képes a világon. Az a lényege, hogy az egerek három dimenzióban érzékelik a valóságot, azzal ellentétben, ahogy korábban a többi virtuális valóságrendszerben ez történt. Egy nagyon frappáns kísérletsorozatot állítottunk fel, amivel bebizonyítottuk ezt. A korábban használt síkképernyős megoldásokkal összehasonlítottuk a mi rendszerünket, ugyanazokat az egereket belehelyeztük, mind a három elrendezésbe gyakorlatilag, amikor egyetlen egy monitort helyeztünk az egyik szemükhöz, illetve két monitort használtunk a jobb, illetve bal szemükhöz, és egy folyosón kellett végigmenni az egereknek, majd a végén egy szakadék volt. Az összes többi rendszerben gyakorlatilag végig sétáltak az egerek, mint hogyha ott sem lett volna a szakadék, viszont a mi rendszerünkben megálltak, érzékelték, hogy ott három dimenzióban szakadék van, és nagyon sok egér elkezdett tolatni is, tehát onnan menekülni próbált.
Az eddigi virtuális valóságok két dimenzióban mutatták a térbeli virtuális valóságot, az azt jelenti, hogy a virtuális valóságban levő háromdimenziós teret az projektálták síkba. Napították, és utána imtották az egereknek tévéképernyőn keresztül. És arra jöttünk rá, hogy nagyon meglepett mindenkit, hogy az egereknek nincs absztrakt vizuális gondolkodási képessége, tehát nem képesek a kétdimenziós projekcióból visszakonvertálni térbe a látványt. Az a trivialitás, hogy mi egy tévéképernyőt nézzünk, és ott hiába egy sík lapról van szó, ahol jön az információ, minden érthető mindenkinek. Ehhez képest az egerek agya nem képes a kétdimenziós projekcióból összerakni a térbeli virtuális valóságot, azt jelenti, hogy csak akkor tud működni, hogy az eszköz nagyon precízen úgy vetíti az egereknek a látványt, ahogy ők a valóságban is látják. Tehát a mindkét szembe precízen vetítjük a képet úgy, ahogy ők a valóságban is látják, tehát nem igényli az ezt követő komputációt az agyban, akkor elkezdtek látni az egerek, és egész máshogy látnak, ahhoz képest, ahogy eddig a világban a sok pillanatból kifejlesztett bonyolult eszközök az elmúlt 30 évben ezt a látványt tudták adni.
Láttam ilyen háromdimenziós virtuális valóság szemüveget, azt fel kellett venni.
Mi nem rárakjuk az egereknek a fejére ezt az eszközt, hanem a jobb, illetve a bal szemükhöz oda helyezzük megfelelő távolságba, úgyhogy még azért ne zavarja őket, de a háromdimenziós teret megfelelően tudják érzékelni.
Amire rájöttünk, hogy ebben a virtuális valóságban az egerek sokkal gyorsabban tanulnak, körülbelül 100-300-szor nagyobb sebességgel, 5-9 nap helyett mindössze akár 30-40 perc elegendő volt ahhoz, hogy megtanuljanak egy látással kapcsolatos feladatot. És ez lehetővé tette, hogy nagyon rövid időskálán, egyetlen egy rövid időblokkban, egy kísérleti sorozatban meg tudjuk vizsgálni a látással kapcsolatos változásokat. És amire rájöttünk, hogy nem néhány sejt aktivitása köthető a látványhoz, mint ahogy akkorában a közlemények jelezték, hogy maximum 10%-a aktív rádjuk a sejteknek, sőt a legújabb közlemények azt jelezték, hogy nem is változik a sejtek aktivitása a tanulás során. Ehhez képest azt tapasztaltuk, hogy ha egy rövid intervallummal ránéztünk az agyra, akkor akár 90-100%-ban is képesek voltak a sejtek aktiválni, tehát minden sejt megszólalt, minden sejt elkezdett számolni, látványt átalakítani, és egy teljesen más komputációs szituációt találtunk az agyban, amit valószínűleg azért nem vettek észre korábban, mert az 5-9 nap alatt már ezek az új jelenségek átalakultak az agyban. Van ez a úgynevezett memória koncentrációs folyamat, amikor ezek a memórianyomok elkezdenek változni az agyban, és nem tudjuk megtalálni ezeket a mintázatokat. És arra jöttünk rá, hogy az agy tulajdonképpen úgy működik, hogy a különböző információt kódoló sejtek, populációi egymással megküzdenek. És tulajdonképpen a viselkedés során a releváns feedbackek irányítják ezt a harcot az agyban, ezt a kis küzdelmet, és ez a küzdelem kiválasztja azt a nyertes populációt, ami tulajdonképpen a viselkedés szempontjából releváns információt fogja az agyban kódolni. Magyarán a tanulás tulajdonképpen a különböző információk térbeli reprezentációja között egyfajta versengés. És ezen versengést a tanuláshoz nagyon fontos feedback információ, tehát egy jutalom vagy egy büntetés által kiváltott jel koordinálja az agyban. Ezek az eredmények is belekerültek a közleményünkbe. Ha értjük, hogyan működik az agy, értjük, hogy mi a látás, pontosan milyen sejtek, milyen asszociációban szolgálják ki a világnak a reprezentációját, akkor ezt ugye mesterségesen tudjuk helyettesíteni, és mesterségesen helyre tudjuk állítani.
Az agysejtek milliárdos hálózata után keressük meg a létezés legtisztább formáját, a tiszta geometriát. Létezik-e olyan homogén zárt test, amelynek csupán egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi pontja van? Tehát bárhogy tesszük le, mindig ugyanabba az egyetlen pozícióba egyenesedik ki, mint egy kejfejjancsi, de nehezék nélkül. A világ legnagyobb matematikusai keresték a választ, míg végül két magyar kutató, Várkonyi Péter és Domokos Gábor akadémikus bebizonyították, létezik. Ez a gömbölc. De a gömbölc nem csak egy zseniális elméleti forma, hanem a természet nyelve is. Ott van a teknőspáncélok evolúciójában és a kavicsok kopásában. Domokos Gábort kérdeztem.
Sokan egy egyszerű idézőjelben, egyszerű kejfejjancsihoz hasonlítják a gömbölcöt, de a matematika, ami mögötte van, az rendkívül összetett. Története Vladimir Igorevics Arnold sejtésével indult, aki szerint létezik egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező test. Egy laikusnak hogyan magyarázná el, hogy mitől különleges ez a forma?
Valóban egy egyszerű dologról van szó. A kérdés azért szép, mert egyszerű. Egy anyagból van, az nagyon fontos. Nem lehetnek rajta bemélyedések, ezt úgy mondják matematikailag, hogy konvex a test, tehát nincsenek benne betűemkedések, és úgy viselkedik, mint egy kejfejancsi, ami egyrészt mindig mindenhonnan ugyanabban a pontjában érkezik vissza, leteszem egy vízszintes lapra, másrészt a feje tetejére állítva, és ott van egy úgynevezett instabil pont, ami olyan, mint a ceruzának a csúcsa. És bármennyi is egyszerű ez a test, mégis Arnoldnak egy gondolatát vehetjük kézbe. Ez a különleges benne, hogy egy nagy matematikus gondolatai általában teljesen érthetetlenek. És itt van egy nagyon nagy matematikusnak egy gondolat, amit az ember kézbe vehet és játszhat vele.
Hogyha a jelenről kérdezem, akkor most itt van az asztalunkon egy tudományos folyóirat, amiben a címlapon szerepel az egyik legfrissebb találmányuk a lágycella. Mondhatjuk, hogy a gömbölc nyitotta ki a kaput az ilyen formáknak, testeknek?
Abszolút, igen, legalábbis az én életemben. Tehát én gömbölc után kezdtem a geometriai feladatokkal foglalkozni, és akkor volt először nagy szerencsém, ugye találkoztam ugye a Várkonyi Péterrel, és utána is sorba jöttek a jobbnál jobb emberek, és hát szinte mindenkivel valamit sikerült megtalálnunk, például itt vannak ezek a lágycellák, ezt négyen csináltuk. Benne volt Regős Krisztina, aki az én akkori doktoranduszom volt, Alan Gorjeli, ő az Oxfordi Egyetemnek a professzora, és Géhorváth Ákos a BME-ről. Illetve itt volt tavaly a Bille, a monostabil tetraéder, amit Almádi Gergővel közösen csináltunk, és hát most is folytatjuk ezeket a kutatásokat. Én most nagyon a geometriai irányba indultam el, és ennek az az előnye, hogy sokkal több emberhez szól az, amit csinálunk. A geometriának a nyelve az egy sokkal szélesebb körben érthető nyelv, mint a mechanika. úgy gondolom. Ez ismét olyasmi, mint a gömböc. Már gömböcnél is meg lehet kérdezni, hogy létezett-e gömböc, mielőtt mi meggazoltuk a Péterrel, vagy legyártottuk. Én azt gondolom, hogy létezett, csak hát nem ismertük. De a rágycellákkal is így van, hogy ilyen formák léteztek, és tudjuk, hogy ezek a gömbösszerű formák a természetben előfordulnak, például vannak ilyen szerű teknősök, akik hát ezáltal próbálnak talpra állni, hogy gömbösszerű formát növesztenek maguknak, és ebből is látjuk, hogy a biológiai evolúció azért az elég ravasz dolgokat képes megoldani, de lágycellából is nagyon sok van, tehát ezek sarkok nélkül töltik ki a tevet, és hát a mélytengeri csigák házában találunk ilyeneket, de a saját sejtszöveteinkben is vannak ilyen formák, amik nem is örülnénk neki, hogyha sarkosan illeszkednének a szövetekben a sejtek. Tehát miután megtalálunk valamit matematikai motivációval, utána általában viszont látjuk valahol a természetben.
Szóval a matematikával bejárjuk a világot. Mondhatjuk, hogy a mélytengerektől, vagy a mélytengeri szintől eljutunk az űrig, mert hogy a Mars kutatásnál is használják ezeket a válaszokat, amiket önök adtak a kollégáival.
Igen, az űrkutatásban sok szálon be tudtunk kapcsolódni, egyrészt a gömböc kapcsán is, mert a gömbözből kialakult egy elmélet, amivel az élettelen természetnek a kopási folyamatait azt sikerült úgy leírni, hogy egy más misszióban lefotózott kavicsokból, a kavicsok formájából meg tudtuk mondani, hogy milyen hosszú volt a marsi folyó. És ennek nagyon örültek a geofizikusok. De most más módon is bekapcsolódtunk az űrkutatásba, mert a lágycellák kapcsán ugye egy lágycella vázat Kaputibor fölvitt magával a nemzetközi űrállomásra, és egy olyan kísérletet csinált, amit utána 17 millióan néztek meg. Egy annyira látványos, gyönyörű áramlástani fizikai, geometriai kísérlet volt, és hát a bille, amit az végén említettem, az egy olyan test, ami mindig talpra áll, és úgy tűnik, hogy az űrjárművek tervezésénél ezek az elvek, ezek hasznosak lehetnek, hiszen tudjuk, hogy a jelenleg a Holdon lévő holdkompok közül mindegyik fölborult, és az Európai Űrügynökséggel együtt működve próbálunk most további ilyen testeket megtervezni.
A kavicsok kopása és a gömböc matematikája hirtelen elvezet minket a Földtől sok millió kilométerre. Amikor az Európai űrügynökség Rosetta nevű űrszondája elindult, hogy leszálljon a Churyumov-Gerasimenko üstökösre, a küldetés sikerét jelentős részben a magyar mérnökök biztosították. A szonda leszálló egységének, a Filének a központi agyát, a számítógépes rendszert, valamint az üstökös porát vizsgáló műszereket is magyar kutatók fejlesztették ki. A legnagyobb magyar űrsikerről a leszálló egység fedélzeti számítógépének és szoftvereinek fejlesztését vezető Szalai Sándor professzort hallják.
Nagyon nagy öröm volt, amikor visszakaptuk az első jelet, hogy adatokat tudott küldeni a leszállási folyamatba a szonda, és amikor talajt ért, hát az egy csodálatos pillanat volt. Ez jelentős történelmi esemény a tudomány történetében. A mi magyar szerény hozzájárulásunk igen komolyan segítette abba a missziót, hogy sikerre jusson. Hát, ha belegondolok, hogy a leszálló egység egy komplett űrszonda, ennek a vezérlését egy nem európai űrügynökségi tagország kutatóira, kis KFT fejlesztőire bízták, hát azért ez dagasztja a mellem, hogy úgy mondjam, nagy büszkeség tölt el egy ilyen kritikus, fontos feladatot. Hát a számítógép tulajdonképpen az adatfolyam nyaka. Azon átfolyik minden. Ha mi hibáztunk volna, akkor most itt mindenki szomorkodna.
A mai nagyításban azt próbáltuk bemutatni, hogy a laboratóriumok mikrovilágától, a Mars kavicsain át az üstökösökig, a magyar feltalálók és kutatók ma is a világ élvonalában alakítják a jövőt. Ezt a műsort a mediaclick.hu-n bármikor meghallgathatják. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és Beslin Anita felelős szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották.